Nyugat-keleti díván.
Átváltozások.
Reggel volt. Mintegy másfél kilométernyire a parttól halászcsónak ringatozott a vízen, s a levegőn átszikázott a reggelire gyülekezés híre, mire vagy ezer mohó sirály csapott le, hogy egy-két falatot harcoljon ki magának. Elkezdődött egy újabb, dolgos nap. De távolabb, magányosan túl a parton és csónakon, egyes-egyedül magára utalva, Jonathan Livingston sirály gyakorolt. Vagy 30 méterre a levegőben lefelé meresztette hártyás lábát, égnek emelte csőrét, és azon erőlködött, hogy szárnyát szűk ívbe görbítse. Fájt. Az íveléssel lassítani tudta a repülést, és már annyira lelassult, hogy a szembefújó szél hangja suttogássá halkult, míg nem az óceán megállt alatta. Megfeszítette figyelmét, szeme résnyire szűkült, visszatartotta a lélegzetét, minden izmával próbálta szárnyát még egy kicsit görbíteni. Aztán tollai összeborzolódtak, átesett, és zuhanni kezdett. A sirályok tudva levőleg sohasem hibáznak, sohasem esnek át. Szégyen és gyalázat egy sirályra, ha átesik. Csak hogy Jonathan Livingston sirály, a szégyentelen, aki megint nekifogott, hogy izomszakasztó ívbe görbítse a szárnyát, lassabban, egyre lassabban repült, és ismét csak átesett, nem volt mindennapi madár. A legtöbb sirálynak elég, ha a legegyszerűbb repülést megtanulja. Azt, hogyan jusson el a parttól az ennivalóhoz és vissza. De ezt a sirályt nem az evés érdekelte, hanem a repülés.
Senki sem látta, hogy partra száll a sötét éjszakában. Senki sem látta a szent mocsárban elmerülő bambuszcsónakot. Néhány nap múlva azonban már mindenki tudta. A hallgatag férfi délről jött a folyón lefelé, és hazája a meredek hegyoldal számtalan falvainak egyike, ahol a zen tájszólás nem fertőzte meg a görög, és ahol ritka a lepra. Annyi bizonyos, hogy a szürke férfi arcra bukott a sárban, felkapaszkodott a lejtős parton, félre se tolva, valószínűleg meg se érezve a húsába vágó sásleveleket, és émelyekve véresen vonszolta magát a kör alakú térségig, amelynek közepén egy tigris, vagy ló hajdan tűzpiros, most hamus szürke kőszobra állt. A kör alakú építményt, az egykori templomot régi tűzvészek emésztették el, a szentségétől megfosztott a mocsaras erdő, és istenét az emberek nem tisztelik többé. Az idegen elnyúlt a talapzat mellett. Magasan állt a nap, mire felébredt. Csodálkozás nélkül vette tudomásul, hogy sebei behegettek. Lehúnyt a fakó szemét, és elaludt. Nem a testi gyengeség, hanem akarata kényszerítette. Tudta, hogy e templom az a hely, amelyet legyőzhetetlen akarata keresett. Tudta, hogy lejjebb a folyó mentén felgyújtott és holt istenek, egy másik templomának romjai is túlélték a fák szüntelen folytogatását. Tudta, hogy halaszthatatlan kötelessége az álom. Éjfél tájt egy madár vigasztalan rikoltására ébredt. Mesztelen lábnyomok, néhány szem füge, és egy korsó figyelmeztette, hogy a környék tisztelettudó lakói meglesték álmát, oltalmát kérték, vagy bűvös erejétől féltek. A félelem hidege járta át, az omladozó falban keresett magának egy sírfülkét, és ismeretlen levelekkel takarta be magát.
Jonathan Livingston mindennél jobban szeretett repülni. Rá kellett jönnie, hogy ezzel a szemlélettel nemigen válik népszerűvé a többi madár szemében. Míg a szülei is szorongva figyelték, hogy Jonathan naphosszat gyakorol, százszámra próbálja a víz közeli siklásokat. Figyelj rám, Jonathan, mondta az apja békülékenyen. Nem sokára itt a tél. Ritka lesz a csónak, és a halak a mélybe húzódnak. Ha már tanulni akarsz, azt tanuld meg, mit ehetsz, és hogyan jutsz hozzá. Ez a repülés dolog szép, szép. De a siklást nem lehet megenni. Ne feledd, azért repülsz, hogy ehess. Jonathan szórakozottan bólintott. Néhány napig igyekezett is úgy viselkedni, mint a többi sirály. Valóban igyekezett. Együtt víjogott és vagdalkozott a rajjal, a mólók és a haláscsónakok körül. Lelebukott a vízbe halak és kenyérdarabkák után. De nem sok sikerrel. Semmi értelme. Az időt pocsékolom, ahelyett, hogy repülni tanulnék. Annyi mindent nem tudok még. Nem sok időbe telt, és Jonathan sirály újra egyedül volt, messze kinn a tengeren, éhesen és boldogan. És tanult.
Cél, amely ide vezette, nem volt lehetetlen, csak éppen természet feletti. Meg akart álmodni egy embert, a legapróbb részletességgel megálmodni és átvinni a valóságba. Egész lelkét betöltötte a mágikus terv. Ha a nevét kérdi valaki, vagy korábbi életének bármely mozzanatát, nem tudott volna válaszolni. A lakatlan, szétrombolt templom kapura jött neki, mert csak egészen kis része volt a látható világnak. A favágók közelsége is, mert gondoskodtak szerény étkezéséről. A tőlük kapott rizs és gyümölcs elegendő táplálék volt testének, amelynek más dolga se volt, csak az alvás és az álom.
Sebességgel ismerkedett. 300 méteren teljes erejéből csapkodni kezdett a szárnyával. Aztán meredek zuhanó repülésbe ment át. És megtanulta, miért nem kezdenek a sirályok szárnycsapkodva zuhanni. Alig 6 másodperc alatt 110 kilométerre gyorsult. Arra a sebességre, amelynél a szárnya, ha felfelé akar csapni vele, labilissá válik. Minden alkalommal ez történt. Pedig óvatos volt. Minden erejét összeszedte. Nagy sebességnél mégis elvesztette az uralmat a repülés fölött. Felemelkedett 300 méterre. Előbb teljes erejéből egyenesen repült, aztán változatlanul csapkodva a szárnyával átment függőleges zuhanásba. Ekkor minden alkalommal újra és újra a bal szárnya, amellyel felfelé akar csapni, átesett. Jonathan balra kipenderült, átesett a jobb szárnya, amitől visszaperdült, és villámgyorsan pörögni kezdett egy rángató jobb dugóhúzóban. Azt a bizonyos felfelé csapást képtelen volt elég óvatosan csinálni. 10-szer is megpróbálta, de ahogy túllépte a 110 kilométert, mind a 10-szer irányíthatatlan, borzas tolcsomóként csapódott a vízbe. A megoldás, gondolta végül minden pihéjéből csepegve, csak az lehet, hogyha a nagyobb sebesség nem szabad mozgatnia a szárnyat. 80 kilométerig kell szárnycsapásokkal felgyorsulni, onnan pedig már mozdulatlan szárnyal zuhanni. 600 méter magasból megpróbálta újra. Átment zuhanásba, a csőre egyenesen lefelé mutatott, és abban a pillanatban, hogy túllépte a 80 kilométert, szárnyait kiterjesztette, és mozdulatlanná merevedett. Rettenetes erőfeszítésbe került, de sikerült. 10 másodperc múlva 140 kilométeres sebességgel száguldott. Jonathan sebességi világrekordot állított fel a sirályvilágban. Hanem a diadal rövid életű volt. Abban a pillanatban, amint ki akart jönni az zuhanásból, ahogy megváltoztatta szárnya állásszögét, bekövetkezett a rémes, irányíthatatlanság. A 140 kilométeres sebesség úgy érte, mint a dinamit. Jonathan a levegőben felrobbant, és becsapódott a kőkemény tengerbe.
kezdetben kaotikusak voltak, de nem sokára dialektikussá váltak. Az idegen egy körkörös amfiteátrum közepére álmodta magát, amely valahogy a felgyújtott templom volt, és látta, hogy tanítványok hallgatag serege helyezkedik el a lépcsőn. A leghátsó arcok sok évszázad távolában és csillagmagasságon álltak, mégis világosan kirajzolódtak. A férfi anatómia, kozmográfia és mágia órát tartott nekik. Az arcok mohó figyelemmel hallgatták, igyekeztek értelmes válaszokat adni, mintha rájöttek volna e vizsga jelentőségére. Egyiküket talán kiszabadítja a puszta jelenés állapotából, és beiktatja a való világba. A férfi csak figyelte kísértetei válaszait. Álmában is éberen átlátott a szélhámosokon, és olykor egy-egy kétkedő szóban megérezte a növekvő értelmet. Egy lelket keresett, amely méltó rá, hogy helyet kapjon a világegyetemben. 9 vagy 10 éjszaka telt el, mire némi keserűséggel belátta, hogy a tanításait szemtelenül fogadó tanítványoktól nem várhat semmit, de azoktól igen, akik néha megkockáztattak egy-egy észszerű ellenvetést. Az előbbiek, bár érdemesek a szeretetre és jó indulatra, mégsem válhatnak személyiségé. Az utóbbiak valamivel közelebb állnak a léthez. Egy délután, már csupán hajnalban virasztott néhány órát, délután is álmodott. Örökre szélnek keresztette a képzeletbeli diákhadakat. Csak egyetlen tanítvány tartott magánál. Hallgatag, mélhagús, olykor akaratos fiú volt. Arcán megálmodójának éles vonásai ismétlődtek meg. Hosszú ideig zavarba se hozta, hogy diáktársai hirtelen eltűntek. Előrehaladással néhány magánóra után ámulatba ejtette a mestert. A katasztrófa ennek ellenére bekövetkezett. A férfi egy napon, mint valami ragacsos sivatagból, kievickélt álmából, belebámult a halovány alkonyi fénybe, amit első pillanatban összetévesztett a hajnallal, és rádöbbent, nem álmodott. Az estét és a rákövetkező napot az álmatlanság elviselhetetlen józanságában töltötte. Fel akarta deríteni a vadont, hogy elfáradjon, de a bürökben csak kezdetleges víziókkal gyengén erezett, vékony álomszilánkokra lelt. Semmi hasznukat se vette. Összehívja a kollégiumot, gondolta, ám alig mondott egy-két buzdító szót, az egész alaktalanná vált, elmosódott. A már-már örökösnek tűnő vírasztásban a harag könnyei égették öreg szemét.
Amikor magához tért, már régen besötétedett. Holdfényben lebegett az óceánon. Szárnyai egy-egy törött ólomdarab. De még súlyosabban nehezedett rá a kudarc tudata. Legjobb lenne, gondolta, ha lehúzná ez a súly a tenger fenekére, és vége lenne ennek az egésznek. Ahogyan egyre jobban ellette a víz, különös kongó belső hangot hallott. Nincs ki ott. Sirály vagyok. Gúzsba köt a természetem. Ha arra szántak volna, hogy ennyi mindent megtudjak a repülésről, több eszem lenne. arra szántak volna, hogy gyorsan repüljek, rövid szárnyom volna, mint a sólyomnak, és hal helyett egéren élnék. Apámnak igaza volt. El kell felejtenem ezt az egész őrültséget, haza kell repülnöm a rajhoz, és meg kell elégednem azzal, hogy vagyok, ami vagyok. Egy szegény, korlátolt sirály. Fáradt száncsapásokkal kiemelkedett a sötét vízből, és a part felé repült. Most, hogy úgy döntött, hogy pontosan olyan lesz, mint a raj bármelyik tagja, jobban érezte magát. Milyen kellemes is ez, gondolta. A holdvilág és a parti fények villódznak a vizen, meg annyi kis irányfény az éjszakában. Minden olyan békés és csendes. És akkor, ott az éjszakában, 30 méter magasan a levegőben, Jonathan Livingstone sirály szemben megrebbent. Izmainak fájdalma, elhatározásai egy csapásra semmivé foszlottak. Kurta szárnyak. A sólyom kurta szárnyai. Ez a megoldás. Milyen ostoba voltam. Icipici szárnyacska, az kell nekem. Behúzom a szárnyamat, és csak a hegyével repülök. Kurta szárnyakkal. Felemelkedett a sötét tenger fölött 600 méterre. Egyetlen percet sem vesztegetett többé töprengésre, kudarcon, halálon. Szárnyát törzséhez szorította, csupán keskeny, hátranyilazott szárny végeit veszítette a levegőnek, és így ment át zuhanásba. A süvöltés fülsiketítővé erősödött. 110 kilométer, 140, 190, és még egyre gyorsult. A szárnyat tépő erő most 220 kilométeres sebességmérésen volt olyan kemény, mint előzőleg 110 kilométernél. Szárnyvégei alig észrevehető elcsavarásával könnyedén jött ki a zuhanásból, és már is a hullámok fölött száguldott, mint holdfényben szürkéllő ágyúgolyó.
Kellett látnia. Az álmok összefüggéstelen és kavargó anyagának megformálása a legnehezebb dolog, amire az ember vállalkozhat. Még ha behatol is a felső és alsó régiók minden talányába, sokkal nehezebb, mint kötelet sodorni homokból, vagy pénzt verni alaktalan szélből. Be kellett látnia, hogy az első próbálkozás kudarccal járt. Megesküdött, hogy elfelejti az óriási káprázatot, amely kezdetben félrevezette, és más munkamódszert keresett. Mielőtt alkalmazta, rászánt egy hónapot, hogy visszanyerje delériumában elfecsérelt erejét. Többé nem a megfontolás késztette alvásra. Szinte azonnal álomba merült, és átaludta a nap jó részét. Ha néha álmodott is, ez időben nem törődött vele. Hogy újra megkezdje feladatát, várt, amíg teljes nem lesz a holdkorong. Aztán egy délután megfürdött a folyóban, imádkozott a bolygók isteneihez, kimondta egy hatalmas név kiejthető szótagjait, és elaludt. Csak hamar egy lüktető szívről álmodott. Elevennek, forrónak, titokzatosnak, ökölnagyságúnak álmodta. Gránát színűnek, egy még arctalan és nem nélküli emberi test félhomályában, 14 fénylő éjjel át aprólékos szerelemmel álmodott róla. minden éjszaka nagyobb bizonyossággal érzékelte. Nem érintette meg, csak szemtanú volt, megfigyelte, és talán tekintetével igazított rajta. Minden távolságból, minden szögből átélte és érzékelte. A 14. éjszaka végig simított mutatójával a tüdő artériáján, majd rögtön utána az egész szíven, kívül-belül. Megnyugtatta a vizsgálat. Másnap éjszaka szándékosan nem álmodott, de utána tüstént megragadta a szívet. Kimondta egy bolygó nevét, és belefogott egy másik nemes szerv elképzelésébe. Egy év sem telt el, és kész volt a csontváz, a szemhéj. A végtelen számú hajszál megalkotása volt talán a legnehezebb. Megálmodott egy egész embert, egy fiút, de az nem mozdult, nem beszélt, nem nyitotta ki a szemét. Éjszaka éjszakát követett, és a férfi csak alvónak álmodta.
Napkeltekor Jonathan Shirai már újra gyakorolt. 1500 méterről a halászcsónakok apró pettyeknek látszottak a sima kék vízszükrön, a reggeliző raj pedig örvénylő porszemek halvány felhőcskéjének. Minden porcikájában érezte, hogy él. Reszketett a gyönyörűségtől, büszke volt, hogy sikerült úrrá lennie a félelmén. Aztán természetes mozdulattal behúzta a szárnyát, kinyújtotta kurta, szögbeállított szárnyvégeit, és zuhanni kezdett a tenger felé. 1200 méteren elérte a végsebességet. A szembeszáguldó levegő hangból sűrűsödött tömör, kemény fallá vált, aminek ellenében nem lehetett tovább gyorsulni. Függőlegesen zuhant lefelé 340 kilométeres sebességgel. Nyelt egy nagyot, hiszen tudta, hogy ha a szárnya nem lenne behúzva, ezzel a sebességgel millió parányi sirály darabra robbanna szét. De a sebesség erő volt. A sebesség öröm volt. A sebesség maga volt a boldogság. 300 méteren megkezdte a kivételt a zuhanásból. Szárnyvégei sivítottak és borzolódtak a hatalmas áramlásban. A csónak és a sirályraj megbillent, és meteor sebességgel növekedett, pontosan az ő pályáján. Nem tudott megállni. Azt sem tudta, ilyen sebességgel hogyan kellene fordulni. Az összeütközés, azonnali halál. Így aztán behunyta a szemét. Ezen a szép reggelen, közvetlenül napfelkelte után végül is az történt, hogy Livingston Shirai 340 kilométeres sebességgel, behunyt szemmel, süvöltő tollakkal átszáguldott a reggeliző raj kellős közepén. A szerencse sirája ez egyszer lemosolygott rá, és nem történt katasztrófa. Amikor a csőrét az ég felé emelte, még mindig 255 kilométerrel haladt. Mire végre 30 kilométerrel lassult, és újra kinyújtotta a szárnyát, a halászcsónak parányi morzsa volt a tengeren, 1200 méterrel alatta. Aznap nem vesztegette az idejét arra, hogy szóba elegyedjen a többi sirállyal. Napnyugtáig repült egyfolytában. Felfedezte a bukfencet, a vezetett orsót, a dobott orsót, a háton dugóhúzót, a bukófordulót, a legyezőfordulót.
A gnosztikus kozmogóniákban a demiurgoszok összegyúrnak egy vörös Ádámot, aki nem képes lábra állni, akár a porból gyúrt Ádám. A mágus éjszakáinak gyümölcse, a megálmodott Ádám is ügyetlen volt, nyers és kezdetleges. Egy délután a férfi majdnem lerombolta a művét, de meggondolta magát. Miután minden fogadalmát megtette már a föld és a folyó isteneinek, leborult a szobor elé, amely talán Tigris vagy Csikó lehetett egykor, és az ismeretlen segítségért könyörgött. Aznap alkonyatkor a szoborról álmodott. A szobor élt, lüktetett, nem Tigris és Csikó szörny keveréke, hanem egyszerre mindkét tüzes teremtmény, és még bika, rózsa és vihar is volt. A sokféle isten elárulta, hogy a földön tűz a neve, hogy a körkörös templomban és sok hasonlóban áldozatokat mutattak be neki, és imádták, és hogy mágikusan életre tudja kelteni a megálmodott kísértetet, akit majd a tűz és a megálmodó kivételivel mindenki húsvérembernek tekint. Megparancsolta mágusnak, hogyha bevezette a fiút a ritusokba, küldje le a folyón a másik lerombolt templomhoz, amelynek piramisai fennmaradtak, hogy legyen, aki az elhagyott épületben őt dicsőítse. És az álmodó ember álmában felébredt a megálmodott. A mágus végrehajtotta a parancsokat, kitűzött egy időszakot, ami végül is két év lett, hogy feltárja számára az univerzum és a tűzkultusz titkait. Lelke mélyén fájlalta, hogy el kell válni a fiútól. A tanítás ürügyén naponta nyújtotta az álom idejét. Egyúttal újraalkotta a fiú véletlenül hibásra sikerült jobb vállát. Időnként az a nyugtalanító érzés kínoszta, mint a mindez már megtörtént volna. De napjai általában boldogan teltek. Lehúnyt a szemét, és arra gondolt, most a fiammal leszek.
Amikor Jonathan sirály visszatért a partra a rajhoz, késő éjszaka volt már. Szédelgett és olmos fáradtságot érzett. Mégis, ahogy a leszálláshoz besiklott, széles jókedvében levágott egy bukfencet, majd egy dobott orsó után ért földet. Ha meghallják az áttörés hírét, gondolta, oda lesznek az örömtől. Mennyivel érdekesebb lesz mostantól a világ? Az unalmas szaplatás helyett a halászcsónakok és a part közt értelme lesz az életünknek. Kiemelkedhetünk a tudatlanságból, kitűnő, értelmes, ügyes lényekké válhatunk. Szabadok leszünk. Megtanulhatunk repülni. Az elkövetkező években ott zúgott és izzott az ígéret. A sirályok a tanácsgyűlésben gubbasztottak, amikor Jonathan leszállt. Úgy tűnt, már jó ideje együtt van a raj. Valóban, vártak valamire. Jonathan Livingston sirály, mondta a vén. Állj a középpontba. A vén szava felettébb ünnepélyesen hangzott. A középpontba állni a legnagyobb megszégyenítést jelentette. A tisztelet jeléül csak a sirályok legkiválóbb vezéreit szokták a középpontba állítani. Hát persze, gondolta Jonathan, a raj reggeli, hiszen látták az áttörést. De nekem nem kell semmiféle megtiszteltetés. Nem vágyom rá, hogy vezér legyek. Csak azt szeretném, hogy megoszthassam velük, amire leltem. Hogy megmutassam nekik a lehetőséget, amely kitárult előttük. Előre lépett. Jonathan Livingston sirály, szólt a vén. Állj a középpontba, hogy sirálytársaid is láthassák megszégyenülésed. Mintha fejbe vágták volna. Térde remegett, tolla fakóra vált, füle zúgni kezdett. Meg akarják szégyeníteni. Lehetetlen. Az áttörés. Nem értik? Tévedés. Szörnyű tévedés. Elvetemült felelőtlenségéért, hallotta a komoran ünnepélyes hangot, amelyel megsértette a sirályok családjának méltóságát és hagyományait. Akit megszégyenítésül állítanak a középpontba, azt kivetik a sirálytársadalomból. Magányos életre kárhoztatják. Száműzik a távoli szirtekre. Egy napon Jonathan Livingston sirály, megtanulod majd, hogy nem szabad felelőtlenkedni. Az életet nem ismerjük, és nem is ismerhetjük meg. Azért születtünk erre a világra, hogy táplálkozzunk, és ezáltal addig éljünk, ameddig egyáltalán lehet. Egy sirály sohasem felesel a tanácsgyűléssel, de Jonathan most felemelte a hangját. Felelőtlenség! Testvéreim, kiáltotta. Kiben lakozhat nagyobb felelősségtudat, mint abban a sirályban, aki megtalálja az élet értelmét, magasabb céljait és követi őket. Ezer évig halfejekért törtük magunkat, de mostantól tudjuk, miért élünk. Azért, hogy tanuljunk, hogy felfedezzük a világot, hogy szabadok legyünk. Engedjétek meg, hogy bemutassam, mire jöttem rá. A raj akárha kőből lett volna. A testvériségnek vége, zúgták a sirályok kórusban, s egy madárként ünnepélyesen becsukták a fülüket, és hátat fordítottak Jonathannak.
Fiam, akit én nemzettem, vár rám, és ha nem megyek, nem létezhet. Fokozatosan hozzászoktatta a valósághoz. Egyszer megparancsolta neki, hogy tűzzön zászlót egy távoli hegycsúcsra. Másnap ott lobogott a zászló. hasonló, mind merészebb kísérletekkel próbálkozott. Némi keserűséggel vette tudomásul. Fia kész a születésre, és talán türelmetlenül várja is, hogy megszülessen. Aznap éjjel először megcsókolta, és elküldte a másik templomhoz, amelynek romjai a folyópartján fehérlenek, sok mérföldnyi áthatolhatatlan őserdőn is mocsáron túl. De előbb még, hogy a többi emberhez hasonlónak higgye magát, és ne tudja, hogy kísértet, elfeledtette vele tanuló éveit.
Jonathan Shirai élete hátra lévő napjait egyedül töltötte. Messzire elrepült, túl a távoli szirteken. Megtanult aludni a levegőben. Éjszaka a partmenti szélben, melyben napnyugtától napkeltéig vagy 150 kilométernyi utat tett meg. Ugyanezzel a belső irányítással átrepült sűrű tengeri ködrétegeken is, hogy azután föléjük emelkedjen a vakítóan tiszta égre. Jonathan azt is megtanulta, hogyan juthat a szelek szárnyán messze be a szárazföldre, ahol finom rovarokat sem egészhet. Megtanult repülni, és nem sajnálta az árat, amit fizetnie kellett érte. Jonathan Shirai felfedezte, hogy az unalom, a félelem és a harag az oka annak, hogy a Shiraiok élete oly rövid. És mivel ezek ő belőle eltűntek, élete hosszú és boldog volt.
Győzelmét és békéjét beárnyékolta az undor. A délutáni és hajnali szürkületben leborult a kő alak elé, talán arra gondolva, hogy irreális fia lejjebb, a folyó mentén most ugyanezt a szertartást végzi, ugyanilyen körkörös romoknál. Éjjel nem álmodott, vagy csak úgy, ahogy mindenki más. Elsápadva fogta fel az univerzum hangjait és formáit. Fogyatkozó lelke táplált a távol levő fiát. Élete célja beteljesült. A férfi az elragadtatás állapotában maradt. Egy idő múlva, amely a történet egyes elbeszélői szerint néhány év volt, mások szerint néhány lusztrum, egy éjfélkor két evezős ébresztette fel. Arcukat nem láthatta, de egy mágusról beszéltek, aki egy északi templomnál a tűzben lépked, és nem égeti meg magát. Hirtelen eszébe jutottak az Isten szavai. Eszébe jutott, a földkerekség minden teremtményei közül csak a tűz tudja, hogy a fia kísértet. Ez a gondolat eleinte megnyugtatta, később gyötörte. Mi lesz, ha a fia eltöpreng természetellenes kiváltságán, és valamilyen módon rájön, hogy ő maga csak jelenés, semmi más. Hogy nem ember, csak egy másik ember álmának kivetülése. Páratlan megaláztatás, micsoda őrület. Minden apát érdekel a fia, akit puszta érzékzavarában vagy boldogságában nemzett, engedett a világra. Természetes hát, hogy a mágus aggódott, mi lesz a fiával, akit ezer egy titkos éjszakán gondolt ki vonásról vonásra, szervről szervre.
Király este érkezett, mikor Jonathan éppen békésen és magányosan siklott szeretett égboltján. Ahogy a két szárny vége mellett feltűntek, olyan tiszták voltak, mint a csillagok sugarai. A fény, mely belőlük áradt, bíztatóan derengett az éjszakai légben. De a legnagyszerűbb az volt, ahogyan repültek. Pontosan tartották, amint egy 2 centis táv közt, jobbra és balra tőle. Jonathan hang nélkül vizsgáztatni kezdte őket. Ilyen vizsgát nem tett még Sirály. Ívbe görbítette a szárnyát, s lelassult. Az átesési sebességnél alig 1-2 kilométerrel többre. A két fénylő madár simán lassult vele együtt, szárnyvég mellett. Tudták, hogyan kell lassan repülni. Törzse mellé szorította hát szárnyát, orsóba pördült, és átment 190 kilométeres sebességű zuhanásba. Együtt hasították vele a levegőt, hibátlan kötelékben. Ebből a sebességből Jonathan hosszú, függőleges, vezetett orsóval ívelt föl. Együtt pörögtek vele, és közben mosolyogtak. Visszatért a rendes helyzetbe, és jó darabig hallgatagon repült. Na jó, szólalt meg végül. Kik vagytok? A te rajodból valók vagyunk, Jonathan. A testvéreid vagyunk. Egy iskolát kijártál. Eljött az ideje, hogy belekezdj egy másikba. Az értelem, amint hogy egész életében benne fény lett, most is megvilágosodott Jonathan sírája előtt. Még egyszer utoljára körülpillantott az égen, és a nagyszerű, ezüstfényű vidéken, ahol oly sokat tanult. Készen állok, mondta végül. És Jonathan Livingston sirály emelkedni kezdett a két csillagként ragyogó sirállyal, és együtt eltűntek a mély fekete égbolton.
Tépelődésének váratlanul szakadt vége, pedig már mutatta néhány előjel. Először is, hosszú szárazság után, egy domb felett megjelenő távoli felhő, könnyű, mint egy madár. Majd dél felül az ég, amely vörös volt, mint a leopárdok ínye. Azután a füstoszlopok, amelyek rozsdával vonták be a fémes éjszakát, végül az állatok páni menekülése. Mert megismétlődött, ami sok évszázada már megtörtént. A tűzisten szentélyének romjait elpusztította a tűz. Egy madártalan hajnalon a mágus azt látta, hogy gyűrűző tűzvész zúdul a falakra. Egy pillanatig arra gondolt, a vízbe menekül. De hamarosan megértette, hogy a halál jött el megkoszorúzni öregségét és megszabadítani gyötrelmeitől. Elindult a tűz lángjai felé. Nem haraptak húsába, inkább simogatták, perzselő forróság nélkül. És megkönnyebbülve, megalázva, elborzadva megértette, ő maga is csak jelenés. Őt is álmodja valaki. Yeah.
Nyugat-keleti díván, átváltozások. Richard Bach, Jonathan Livingston a Sirály és Jorge Luis Borges Körkörös romok című elbeszélésének részleteit Bodnár Erika és Lukács Andor mondta el Boglár Lajos és Simóni Avarosi Éva fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.